Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Húsvét hétfői adásunk témája. Nekem nagyon tetszik Péter, ez az igazán egyszerű ember, akibe Jézus beleéli a maga bizalmát. Virágvasárnapi interjú Kovács Ákos énekessel és feleségével, Őri Krisztina szerkesztő újságíróval. Cseke Péter színművész barátjuk római szereplésére érkeztek Rómába, igazi zarándokként, akik virágvasárnap részt vettek a Szentpéter téren, Urunk Jézusnak jeruzsálemi bevonulására emlékező körbeneten, meghallgatták Ferenc pápa homíliáját, majd nagy kedden a Szentpéter bazilika Magyar Nagyasszonya kápolnájában együtt imádkoztak a Szentmisén résztvevő zarándokokkal. Mindenről Krisztina és Ákos nagy kedden délelőtt szóltak a Vatikáni Rádió mikrofonja előtt az örökváros misztikus varázsáról, amely újból is újból meghívja őket. Vallanak a virágvasárnapi passió szépségéről is, amelynek különlegessége abban áll, vallja Ákos, hogy itt minden értem, de épp úgy miattam is történik. Most hallgassák meg a velük készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában vendégeimet, akik egy házas pár. Őri Krisztina újságíró és Kovács Ákos énekes. Zarándokok vagytok, virágvasárnapi zarándokok Rómában, így találkoztunk tegnap előtt, és ma reggel is. Erről beszélgetünk most. Mi adta az ötletet, hogy Rómába zarándokoljatok éppen most virágvasárnap tájt?
Először én szólalok meg, mert elvileg én vagyok kettőnk közül a gyakorlottabb interjúadó, ha bár a hangom kicsit zavaró lehet a hallgatóknak, ezért elnézést kérek. Idei zarándoklatunknak a története az nagyon egyszerű, vagy profán. A csoda az gyakran a véletlenek formájában nyilvánul meg az ember életében. Jártunk már itt zarándokként, annak idején boldog emlékű Farkas atyával, dr. Farkas Attila atya érseki tanácsossal jártunk itt több ízben. Rómában volt, hogy nagylányommal, Annával voltam egy zarándokcsoport tagja, volt, hogy egy kisebb társaság tagjaként Krisztával, feleségemmel, és mindig új arcát mutatja ez a város, és mindig várjuk, hogy mikor térhetünk ide-vissza. A véletlen, a csoda, annak a véletlennek az alakjában jelent meg az életünkben, hogy színész barátunk Cseke Péter a Grazioso Vonos 4-es közreműködésével Haydn Krisztus Hét Szava Keresztván című művét adja elő a Magyar Intézetben, és amikor megtudtuk, hogy ők ezzel a szép és igazán nagy hétre való műsorral szerepelnek Rómában, akkor az ő unszolásukra elkísértük őket, hogy mi is megnézzük a produkciójukat, ráadásul a Cseke Péternek, aki nem csak színművész, hanem a Kecskeméti Nemzeti Színháznak az igazgatója is, felesége szintén színész, Sára Bernadettről van szó, ők ketten a negyedik gyermekünknek, Júliának a keresztszülei, úgyhogy sok minden egybevágott, és örültünk, hogy ki tudunk szakadni a hétköznapokból erre néhány napra, amikor ezzel, idézőjelben mondom, ezzel az örüggyel Rómába jöhetünk, és hát itt aztán nagyon szép programokban van részünk, mert az összes itt élő barátunk kézről kézre adnak bennünket. Most jöttünk a vatikáni kertekből, ahol még nem jártunk, holott most már rengetegszer voltunk, vagy legalábbis nagyon sok alkalma voltunk Rómában, de például a vatikáni kertekben soha nem jutottunk el, a Via Appiára még soha nem jutottunk el, különösen ilyen zarándok körülmények között, ahogyan ott jártunk a napokban. Gyönyörű magyar szentmisén vettünk részt a mai reggelen együtt a magyar kápolnában, úgyhogy még hosszan lehetne mondani a történéseket.
Szombaton este érkeztetek, és vasárnap reggel már a Szentpéter téren voltatok, ahol aztán 10 órakor elkezdődött a szép nyitány, ami a virágvasárnapi körmenet, aztán a Szentmise, aztán az Úrangyala imádság Ferenc pápával, ami egy nagy nyitány az egész nagy hétre. Azért egy nagyon látványos bizonyos szempontból teatrális esemény ez. Az obeliszk tövénél indul a szertartás. Aztán folytassátok ti, hogy ezt hogyan éltétek át, és hogyan éltétek meg. Krisztina?
Hát tulajdonképpen a Szent Háromnap és a Nagy Hét az mindig nagyon fontos számunkra. Otthon Budapesten is a pasaréti közösségbe járunk, és amikor elhatároztuk, hogy jövünk, akkor is úgy néztük, hogy addigra érjünk haza. Tehát a virágvasárnap az, hogy Rómában tölthetjük, az nagyon nagy élmény volt. Tehát sokszor jártunk Rómában, valahol egy kicsit csak kiegészítve az előzőt, hogy úgy érzem, hogy szinte minden alkalmat megragadunk, hogy így lehessen jönni valamiért. Szóval a virágvasárnapi szertartáson most először vagyunk. Az ugye az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy Ferenc pápa részt vesz-e vagy sem. Kiderült, hogy részt vesz, sőt, ő mondja a homíliát. 9:30-re értünk a térre, már akkor nagy tömeg volt, éppen hogy csak elfoglaltuk a helyünket a jeggyel rendelkező résztvevők körében. Gyönyörű volt az egész szertartás, tényleg szóval a bevonulást így megélni ott a Szent Péter téren a pálmaágakkal, és egyáltalán, tehát hogy megelevenedik az egész történet, és megkaptuk a füzetet, amelyben a liturgiát mi is tudtuk követni, illetve énekelni a dalokat. Ákos egy kicsit beszél olaszul, ő próbálta érteni az olaszul elmondott szentbeszédet. Nagyon nagy élmény volt mindenféle nációjú emberekkel. Tehát ez így élőben megtapasztalni, ott szerintem ez mindenkinek egyszer az életében meg kellene élni.
És azt szabad hozzátenni, tehát itt teljes passiót kaptunk, amit ugye mi szoktunk hol hallgatóságként, hol éneklő közreműködőként követni abban a templomban, ahol járunk. Tehát ismerősek voltak a fordulatok, jó követhető volt maga a passói játék is. Tehát annak, aki a hitben próbál élni, vagy akit ráadásul ez érdekel, vagy az üdvtörténetnek ezek a kiemelt szakaszai, akinek ezek fontosak, és azt hiszem, hogy milyenek vagyunk, annak egy különös élményt jelent az, hogy a passiót újra nem tudjuk elégszer elmondani magunknak. Az ember valahogy úgy működik, hogy ha egyszer hal, vagy egyszer lát valamit, ez olyan, mint hogyha kevés katartikus kivételtől tekintve egyik fülünkön be, a másikon ki. Tehát valahogy az évkör is úgy megy, hogy állandóan ismételnünk kell, nem értjük meg. A Jóisten türelmes velünk, mindig újra meg újra odaadja nekünk ezeket az ajándékokat, újra meg újra elmeséli ugyanazt a történetet, hát ha egyszer leesik a tantusz. Néha elég, ha egyszer leesik, de az se baj, ha mondjuk évente vagy két évente az ember fölfrissíti ezeket az ismereteket. A passiónak a szépsége abban is rejlik, hogy mindig újra hallja az ember ezt az. Itt értem, történt valami. Miattam történt, és értem, történt. És én bevallom, hogy ez csomó dolog volt, amit a templomjáró közös időnkben csak nagy sokára értettem meg. Tehát én személyesen lehet, hogy másnak nincs erre szüksége, de valami azt sugja, hogy az embernek, mint olyannak szüksége van erre az állandó ismétlésre, és nagyon jó volt így a passiót hallani éppen a Szent Péter téren.
A passió Jézus szenvedés története egyúttal tükre az emberiség szenvedés történetének, emiatt mindig újra aktualizálható, újra értelmezhető az emberi közösség, illetve az egyén, ami saját személyesen megélt sorsunk szempontjából. Itt a kérdésem ebből adódóan. Mi számotokra az, ami most különösképpen megszólalt a passióból, mivel tudtatok leginkább azonosulni?
Hát ez lehet, hogy ingoványos talajra tévedünk, de a leggyakrabban használt szó ebben a virágvasárnapi liturgikus elemekben, a homiliában a páce volt.
A béke.
Hogy ennek most különös íze, különös zamata, mellékíze van ennek, vagy talán fémes mellékíze van ennek a szónak, hiszen zajlik egy háború Magyarország tőszomszédságában, Európa bizonyos értelemben közepén, vagy Eurázsia közepén, akkor így mondom. És nagyon érdekes volt megélni, hogy abban a közegben, amiben ott ültünk, ott senki számára nem volt vitás ez a fogalom. Észrevettük, hogy ennek az egyébként békés béke fogalmunknak most van egy ilyen vitás olvasata is, és hogy ez eltűnt ebben a kontextusban,
ahogyan ebben a passiót alkotó környezetben.
Szövegkörnyezetben. Ez számomra nagyon érdekes volt, hogy hát ezt nem tudom, hogy szabad-e hangsúlyozni, kell-e hangsúlyozni, szokták-e hangsúlyozni, de már hallottam olyat, hogy hát hangsúlyt kapott az a tény, hogy Európában ma két ország van, aki békét szeretne az éppen fönnálló katonai konfliktus tekintetében, az Magyarország és a Vatikán.
Most éppen a másik országban vagyunk, mert a Vatikáni Rádió extraterritoriális területet, most pápai területen, a másik fél oldalon mondod el a véleményedet.
Most mondhatjuk. Én ezt hallottam ki ebből, lehet, hogy más, aki mondjuk leíratban olvassa, ő nem hallja ki ezt ebből, de az én fülem most érzékenyebb volt erre.
És az apostolok szerepeiből mi az, ami úgy megérintett?
Péter, hogy a primus inter pares apostol, nem akarok Krisztelről elbeszélni a szót, levegőt csak kapok egyébként, de megpróbálok helytállni. Nekem nagyon tetszik az, hogy az történetben rögzítésre kerül az emberi buzgóság, kicsinyesség, minden, ami Péterben benne van. A Péter azt mondja, veled, rabbi, tűzön vízen át. életemet adná az, hogy te. Most nem akarom profanizálni az evangéliumot, hát az nekem az nagyon tetszik, hogy rászól Jézus, hogy hát kakas még meg se szól, most már háromszor megtagadsz engem. Tehát itt van egy ember, akire az egész egyházat építik, ő aztán tényleg ember, nem Isten ember, ő egy halász, egyszerű ember, akibe beleéli a bizalmát. Jézus, az Isten fiú. És végül aztán szó szerint is ráépül az egyház, nem akarom csak idézőjelben mondani, hogy csak, nem csak szellemi értelemben rád, mint kősziklára építem egyházamat, hanem de facto is az ő szarkofágja fölé épül az a hatalmas templom, ami sokak számára, az egész világ számára talán képviseli a kereszténységet és annak a jelentőségét.
Érdekes volt a ma reggeli szentmise Nagykedden, a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában, ahol a napi evangélium éppen Péter Jézus párbeszédéről szólt, éppen Cseke Péter jelenlétében, ő is ugye Péter. Ezt a Péter nevet hordozza, és a Norbert atya a prédikációjában erről beszélt Péternek az egyszeri halász mi voltáról, akibe, ahogyan mondta, olyan szépen bele vitte, beleoldotta az ő bizalmat az Úr Jézus, és bukdácsoláson keresztül a végén mégis sziklává lett.
Igen, nekünk embereknek nagyon kellenek az ilyen példák. Néha emberfeletti feladatot a legegyszerűbb emberek végeznek el, vagy rájuk bízatik, és attól, hogy bizalmat kapnak, ettől tudnak megfelelni. Jól, rosszul, néha kevésbé, néha jobban a feladatnak. És ez nekem nagyon inspiráló.
Krisztához fordulok, aki édesanya. Egy anyának lehet-e példája Péter, a péteri sziklaság? Mitől lesznek, vagy miben lesznek az anyák, ha lesznek sziklaszilárdak?
Hú, érdekes a kérdés.
Én is meglepődöm a kérdésemen.
Ami ma elhangzott Norbert atya szájában, az érintett meg, hogy tényleg esendő, visszaeső, elbizonytalanodó, kétkedő, és mégis az Úr bizalma az gyakorlatilag megnyitja, fölemeli és visszahozza. Tehát, hogy erre szerintem minden alkalommal rácsodálkozni, tehát minden alkalommal ugyanúgy rá lehet csodálkozni ezekre a dolgokra, és ahogy mondták, hogy újra hallan, és mindig valami új dolog megvilágosodik. Anyaként, hát nyilván az alap, amihez mindig vissza tud térni minden gyerek, amihez válaszokat kell kapniuk minden kérdésükre, de a másik oldal is, hogy egy anyának meg kell látni, hogy az a gyerek, aki elbukik, aki megtagadja, hazudik, elbukik, azután avval a bizalommal, amit az újrakezdéshez kap, azzal tulajdonképpen szárnyakat tud kapni, és a jó irányába tud elmozdulni.
Lehet azt mondani, hogy ilyenkor azért az anya meg az apa is Jézus szerepét is hordozza?
Erre akartam reflektálni, hogy sokszor mondják ezt, hogy amikor az ember fél a saját bűneit akár végig gondolni, vagy különösen megvallani, hogy hát a Teremtő Isten úgy viszonyul hozzánk, ahogy a szülő a gyerekéhez. És ugye nekünk négy gyerek is adatott, és tudjuk, milyen szülőnek lenni, és tudjuk, milyen az is, amikor, ahogy a Krista is mondta, hogy hát néha azért ezeket a hibákat úgy kell fölfejteni, de nem tiszta szívvel. Minél idősebbek a gyerekeink, annál jobban őrzik a titkaikat. Mi is, ahogy idősödünk, az atyánk elől, a saját teremtőnk elől próbáljuk eltitkolni, vagy önmagunk elől is rejtjük ezeket a bűnöket, és így szülőként megtanulja az ember azt is, hogy ha tényleg így van, hogy szülőként viszonyul hozzánk az atyánk, ha mi meg tudunk bocsátani a gyerekeinknek, vagy tudjuk őket olyan feladatokkal ellátni, amelyek esetleg túlmutatnak az éppen aktuális állapotukon, de a bizalmunk röpteti őket, hát valószínűleg az Isten is így fog hozzánk viszonyulni, és hát ennek számos példája van az életünkön belül is, és akkor még a továbbiakra, még megélendő időre is kapunk reményt ezzel a gondolattal.
A mai evangéliumban elhangzik az is, hogy Jézus mint egy a jövőt sejteti Péterrel, hogy oda viszlek majd, ahová nem akarsz menni. Most ez a gondolat megismétlődött a mi találkozásunk során. Mosolyogtak, találkoztunk vasárnap délután, a rádiós munka után a rendházunkban, azzal a nagy tervvel, hogy kiviszlek benneteket a kertünk végébe, ahol négy gyönyörű szép panoráma látványban előttünk áll a Szent Péter tér és a Szent Péter Bazilika. De az Isten mást akart, és ekkor van egészen különleges élmény született számomra is, de ezt így meséljétek el.
Először fölmentünk a tetőteraszra ezzel a tervvel, mikor is elsötétült az égbolt, és őrületes vihar támadt, jégeső minden, tehát gyakorlatilag el kellett menekülni a külső terasz felől, és egy ilyen zárt részben megvártuk, amíg eláll a vihar, illetve az eső.
És bokáig érő dionagyság jég torlódott össze a teraszon.
Igen, és abba hitbe, hogy vége van a viharnak, és most már indulhatunk, elindultunk.
De ugye lemondtunk arról, hogy megnézzük a kert végében, mert egyszerűen a jég miatt nem mehettünk oda, lapoztunk egyet is.
Lapoztunk, és beültünk az autóba, ahol elindultunk egy hosszabb útra.
Meglepetés.
Meglepetés zarándok útra.
Igen.
És mire megértünk, újabb felhők tornyosultak, és gyakorlatilag, tehát egy még nagyobb vihar megpróbáltatásaiban néztük meg az napra előírt penzumokat.
Katakombákat és a Via Appiát, és akkor, atya, akkor elárulhatjuk a hallgatóknak,
mindent
hogy amikor a legjobban rázadített a felhőszakadás, akkor azt javasoltad, hogy akkor ez egy tized rózsafűzért még mondjunk el.
Igen.
Én azt hiszem, hogy ilyen ítéletidőben rózsafűzért még soha nem mondtam. Ott álltunk az ernyők alatt, bőrigáztunk, most már elmondhatom, hogy az alsó neműből is csavartuk a vizet. Tehát egy biztos, ha a Jóisten azt akart elérni, hogy soha ne felejtsük el a Via Appia megtekintését, meg a katakombákat, akkor ezt most tökéletesen kolokváltuk, ezt a feladatot, mert felejthetetlen élmény.
Mire emlékezünk? Mi az, ami megmaradt bennetek? Mert nekem is különleges dolog, ilyen erős felhőszakadásban én nem jártam a Via Appia Antica-t.
Pedig te itt élsz Rómában.
Itt élek 25 éve Rómában, és sokszor jártam azokon a köveken.
Én inkább azt, amit talán leckének is tarthat a hallgató, azt, hogy itt a Via Appián van az a templom, a Kovádis templomnak is neveztetik, ahol tulajdonképpen a megpróbáltatások elől hagyomány szerint Péter megpróbál elmenekülni Rómából, és az úrral találkozik, aki viszont éppen Róma felé megy, és rákérdez Kovádis Domine, hová mész, uram? És azt mondja, megyek, hogy megint megfeszítsenek. Holott ugye akkor ő már megfeszítettet feltámadott, és talán 64 évvel vagyunk a feltámadás után. És Péter elszégyeli magát immáron sokatszor, tehát ő minket képvisel, az egyszerű gyarló embereket, akik félelmükbe elmenekülnek a feladat elől, és aztán visszamegy Rómába, ahol úgy aztán megfeszítik, és aztán innen mindenki számára, minden hallgatónk számára ismerős a történet, hogy csontjai fölött emelkedik először a Nagy Konstantini Bazilika, és most az a gyönyörű Szent Péter Bazilika, amit a ma zarándokjai ismerhetnek, akik Rómába jönnek, és mindenki hívő hitetlen ott csámborog a termekben, és csodálja ezt a fantasztikus alkotást, amely 123 évig épült, és nem csak a műkincsek miatt, hanem az üttörténet fizikai megjelenéseként képvisel valamit, inkább akarva, mint akaratlanul. És ugye itt van ebben a templomban, a Via Appián, a Kovádis templomban a hagyomány ugye így rögzítette, hogy aztán Jézus lábnyoma egy márvány táblában megmaradt, amikor éppen Róma felé lépdelt. Tehát tulajdonképpen valami olyasmi mond ez nekem, és akkor átadom Krisztának a szót, hogy hát nem futhatunk el a feladataink elől, tehát Rómába vissza kell menni akkor is, hogyha ott veszélyek várnak az emberre.
Én csak egy szót szeretnék hozzátenni, én sokszor jártam, most sokszor zarándokoltam csoportokkal, egyedül is, finoman szemerkélő esőben sokáig zarándokoltam, az egészen végigjártam egyszer 17 kilométer hosszú, de ekkora fergeteges esőben sohasem. Viszont arra gondoltam, hogy amikor Péter meg Pál ezen az úton, Nápoly felől, Puteoliból megérkeztek ide, biztos kaptak ilyen esőt. És nem volt hova menekülniük.
Nekik nem volt esernyőjük, meg bőrcipőjük, mint nekünk.
Igen,
ők
igen.
Ők saruba mentek.
És kocsival se várták ők, hogy vitték haza. Hát valahogyan az a nagy eső mindaz picikét egy ilyen apostoli próbatétel számomra. És megmaradtunk, olyan derűsek voltunk, annyit nevetgéltünk.
Persze.
Úgyhogy semmiféleképpen nem éreztük magunkat szerencsétlenek. Jaj, most miért kell? Ez egy, ma akkor ott nekem az esemény közepén egy kegyelmi pillanat volt. És hát lehet, hogy évek elteltével majd, ha visszagondolunk arra, milyen volt Krisztával Lákossal, ja igen, a éves,
ez soha nem fő kell felejteni, ez emlékezetes valami.
Szívesen folytattam a beszélgetést veletek, itt az időkorlát sajnos be kell fejezni. Hálásan köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Is. A tanúságtételt, Isten áldását kérem számotokra, családtagjaitok, számfőként a gyerekek számára, és hát mind a kettőtöknek ott van a magatok szolgálat területe, a színpad világa, az újságírás világa, legyetek ott is áldottak, és szolgáljátok, és építsétek az Úr országát.
Nagyon fogunk igyekezni, és köszönjük szépen ezt a közös és felejthetetlen élményt.
Én is köszönöm. A Kovács Ákos énekessel és feleségével, Őri Krisztina szerkesztő újságíróval készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
Békesség veletek,